Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm dr. Téglás Pétert szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok.
Csodásabbnál csodásabb ajánlataid voltak eddig is. Mi lesz most így ünnepek közelettével az ajánlatod?
Ünnepek közelettével olyan könyveket, illetőleg filmeket szeretnék ajánlani, amelyek így vagy úgy, de semmiképpen nem direkt módon a karácsonyhoz kapcsolódnak. Mindenek előtt egy könyvet ajánlanék, a Nekünk megmaradt Casablanca című könyvet, amely magyarul nem olyan nagyon régen adták ki, egy Noah Hisenberg nevezetű amerikai szerzőnek a műve, és hát a Casablanca ugye mindenki számára ismert módon egy olyan kultuszfilm, amely túlélte a rendezésének, bemutatásának a körülményeit, túlélt számos évtizedet, és a mai napig változatlan népszerűségnek és érdeklődésnek örvend.
Hány éves filmről beszélünk?
A filmet 1942 évben hihetetlen gyorsasággal, majdhogy nem összecsapva forgatták. 1942 decemberében mutatták be, tulajdonképpen a mozikban 43 januárjába került, és rögtön óriási népszerűségre tett szert, hatalmas nézősereg nézte meg, természetesen elsősorban a háborús események miatt erre csak Amerikában volt mód, később szinte a világ összes országában bemutatták, de ez már háború utáni esemény.
Hihetetlen, hogy tulajdonképpen egy 70 éves filmről beszélünk, ami tulajdonképpen egy kultuszfilm. Én magam egyszer mondatokat, hogy ez egy nagy barátság, hogy is egy hosszú barátság,
egy hosszú barátság kezdete. Na most ez annál is inkább érdekes, amit most említettél, hogy ez így a magyar szinkronban nem hangzik el. Ki tudja miért? Én nem tudom megfejteni. Tehát valóban egy film esztétának vagy egy film művészet történésznek kellene utána nézni, hogy ugyan vajon mi kifogása volt a magyar szinkron rendezőnek ezzel a mondattal kapcsolatban, mert ezt csak az angol változatból tudjuk, de számos ilyen nagyon ikonikus jellegű mondás maradt ki a magyar változatból, de hát erre majd szeretnék részletesen kitérni.
Említetted, hogy készültünk a beszélgetésre, hogy nagyon sok magyar vonatkozása van teljesen meglepő módon ennek a filmnek.
Hát nem is olyan nagy túlzással tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez egy magyar film. A rendezőt Michael Curtisnak hívják, de hát tudjuk, hogy Kertész Mihályról van szó. Egyébként érdekes módon a 60-as évek közepén szinkronizált magyar filmben Kertész Mihálynak mondják a rendezőt, és nem az angol változatot, amit egyébként ő választott magának. De hát azon kívül rengeteg magyar szereplője van a filmnek. Külön érdekessége, hogy egyébként ezek a magyar szereplők élén a Kertész Mihállyal nagyon rosszul tudtak angolul. A Szőke Szakál nevezető, szintén ő választott egy magyar menekült színész, ő választotta magának ezt a nevet, egyáltalán nem tudott angolul, tehát fonetikusan magyarul írták le neki a szöveget, és hát jól rosszul bemagolta, és akkor hát utána mindenféle szinkronnal próbálták azért korrigálni ezeket a szörnyűséges kiejtést.
Mi lehetett ennek az oka?
Hát ennek az oka nyilvánvaló az 1930-as években a nácizmus előretörése, és az, hogy Magyarországról is, de hát aztán Németországból csapatosan menekültek a zsidó származású kitűnő művészek, és elsősorban Amerikába, és elsősorban természetesen Hollywoodba, ahol hát természetesen tárt karokkal fogadták őket, hisz ezek nagyon-nagyon jól fölkészült, nagyon tehetséges színészek voltak.
Arról nem is beszélve, hogy pont a menekülés kapcsán, gondolom, abszolút tudtak azonosulni a filmnek az üzenetével.
Hát nagyon-nagyon tudtak azonosulni, minden porcikájukban átérezték az üldözést és az emigrációnak az összes keservét. Magáról a filmről és annak forgatókönyvéről annyit kell elmondani, hogy ez eredendően egy színdarabnak készült, egy szerzőpáros készítette, soha nem mutatták be színdarabként, legalábbis ebben az időben nem mutatták be színdarabként. Hollywoodba került, a Warner filmstúdióba, és ott szerződtettek egy ikerpárt, az Epstein testvéreket, akik megírták a forgatókönyvet, és utána még lett egy harmadik társuk, aki segített a színdarabból átalakítani ezt a forgatókönyvet. Egyébként már maga az írója, színdarab írói sem ismertek rá a végén. Érdekessége, hogy maga a forgatókönyv az utolsó pillanatig változott, és az előbb ugye azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mennyire magyar ez a film. Hát ha valaki azért rendesen odafigyel, akkor a filmben elhangzó poénok, azok annyira pesti poénok, hogy semmi mással nem lehet összetéveszteni.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel. Nekünk megmaradt Casablanca, nemrégen megjelent könyvről beszélgetünk, illetve természetesen magáról az ikonikus filmről, a Casablancáról. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel. Nekünk megmaradt Casablanca című könyvről, illetve magáról a filmről beszélgetünk. Mi is ez a film, miről szól?
A film mind a mai napig olyan óriási sikert arat, hogy különböző filmtörténettel foglalkozó felsőoktatási intézményekben, legyenek azok amerikaiak vagy európaiak, külön kurzusokat indítanak ennek a filmnek az elemzésével kapcsolatban. Hát természetesen nem csak az egyetlen könyv, a Nekünk megmaradt Casablanca, nagyon sok könyv foglalkozik a Casablanca című filmmel, és nagyon érdekes egyébként a fül szövegében szerepel a következő, Umberto Eco, aki hát ugye korunk egyik legnagyobb filozófusa és történésze volt, nem olyan nagyon régen, hónapokkal ezelőtt halt meg. Umberto Eco azt mondta, hogy a Casablanca nem film, hanem filmek. A világ kedvenc szerelmes filmje, a világ kedvenc háborús filmje, a világ kedvenc Bogart filmje. Ez mind a Casablanca, két amerikai színdarab szerző ötletéből egy amerikás magyar rendezte, és legalább 10 náció vett részt az elkészítésében.
Miről szól a film, aki esetleg még nem látta?
Na most ez egy nagyon fontos kérdés. Tudnélik, 70 év elmúltával sem igazán vannak az emberek tisztába, mert hisz miért lennének tisztába, annyira bonyolult a történelmi háttér. Ellentétben sok más filmmel, és az általam új annyira megbírált Dunkert című filmmel, azért a film mégiscsak azzal kezdődik, hogy egy nagyon rövid történelmi áttekintést ad, hogy a nézőnek fogalma legyen, hogy milyen konstellációban, történelmi konstellációban zajlanak az események, miről van szó. 1940-ben a németek ugye lerohanták Franciaországot, Franciaországnak a déli részén nem szállták meg, ott megmaradt egy, legalábbis átmenetileg megmaradt egy meg nem szállt terület, amelyet Vichy kormánynak hívtak, a Vichy kormány igazgatta, és ennek ugye egy első világháborús marsal, Pette marsal volt a vezetője, aki tökéletesen és mindenben kollaborált a németekkel. De hát Franciaország nem csak Franciaországból, az anyaterületekből állt, hanem természetesen óriási gyarmatvilága volt, és Marokkó, amit 1912-től ugye két részre osztottak, az egyik része, a földközi tengeri része az Spanyolországhoz, az Atlanti óceán mellett fekvő része pedig Franciaországhoz került, és a közigazgatás, és hát ugye látjuk a filmben, hogy a rendőrök, illetőleg a rendőrparancsnok, Renault kapitány, ugye az egyik főszereplő, francia, ez azért van, mert ugye Marokkónak ez a része francia gyarmat. Itt még azért olyan szélsőséges módon a náci befolyás nem érvényesül. A náci tisztek természetesen itt megjelennek, parancsolgatnak Renault kapitánynak, aki jó-rosszul végrehajtja ezeket a parancsokat, és az oda menekültek közül hát kiemeli azokat, akik nem igazán tetszenek a németeknek.
Említetted, hogy a legcsodálatosabb szerelmes filmnek, háborús filmnek és Bogart filmnek Igen. tartja Umberto Eco. Miért a legjobb szerelmes film?
Most ez az a kérdés, amire egész egyszerűen nem tudok válaszolni. Tudnélik, ha megnézzük a szereplőket, akik hát a korabeli világnak, a korabeli filmvilágnak a legnagyobb alakjai közé tartoznak, tehát ugye Humphrey Bogart, aki teljesen azonosul ezzel a szereppel, és hát mind a mai napig, hogyha Casablancáról van szó, akkor azt mondják, hogy az Bogartnak a filmje. Még Ingrid Bergman is egy kicsit háttérbe szorul. Nagyon hangsúlyozom, hogy az után következő megjegyzéseim teljesen szubjektívek. Humphrey Bogart egy alacsony, még csak jóképűnek sem nevezhető férfi, aki még tetejébe kopaszodik is. Hogy mitől ennyire hőszerelmes, vagy mi az, ami ezt az aurát, ezt a légkört köré teremti, ezt nem tudom megmondani. 42 éves a forgatás idején Humphrey Bogart, Ingrid Bergman viszont olyan szép, hogy az, hát meg kell nézni a filmet, hát látni kell, hát őt is egyfajta sajátos, misztikus köd veszi körül, olyan gyönyörű, szép arca van. Hát ugye a két szereplőnek az egymás iránt érzett szerelmével kapcsolatban éppen ezáltal, de nagyon hangsúlyozom, bennem van vannak bizonyos fenntartások. Na most nagyon érdekes, ezt kevesen tudják, hogy a korabeli Hollywoodban egy nagyon szigorú cenzúra bizottság működött. Főleg egy hármas követelményrendszert, amelyben egyebek mellett benne volt, hogy hát erkölcsileg nem lehetnek kifogásolhatók a jelenetek, tehát itt szexi jelenetekről, vagy házasságon kívüli kapcsolatról szó sem lehetett. Itt viszont éppen arról van szó, hogy hát Ingrid Bergman Ilse, ugye a Viktor László nevezetű náci ellenes mozgalom vezérének a felesége. Párizsban gyakorlatilag együtt él, ugye Rickkel, Humphrey Bogarttal, és valahogy a film második részében korrigálni kell, magyarázatot kell adni arra, hogy ez hogyan jöhetett létre, mert a cenzúra bizottság nyíltan megmondta, hogyha ezen nem változtatnak, vagy valahogy nem teszik elfogadhatóvá, akkor ilyen formában a film nem jelenhet meg.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, hogyan oldották meg a forgatókönyvírók, hogy mégis átment a cenzúrán a Casablanca. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péterrel beszélgettünk a Casablanca filmről, és a nemrégiben megjelent Nekünk megmaradt Casablanca című könyvről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai ajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel a Casablanca filmről, és a róla megjelent friss könyvről beszélgetünk. A szerelmes történetnél tartottunk, hogy a hollywoodi cenzúra bizottság majdnem, hogy nem engedte a filmet megjelenni, mert hogy ugye mással élt az asszony, mint a férje.
Na hát ezt egyszerűen oldották meg, ugye a Viktor László, akinek egyébként gyanúsan magyar hangzású neve van, cseh ellenálló, egy kicsit nehezen érthető, hogy miért cseh, és miért ennyire magyaros a neve, hát mondjuk miért nem például lengyel, mert ott aztán igazán volt értelme az ellenállásnak, nem mint a Csehországban nem lett volna, na tehát ebben az időben Magyarországon nem lehetett ellenállni, mert ugye még nem állt német megszállás alatt. Magát a problémát egyébként úgy oldották meg, hogy Ilse abban a hiszemben élt, hogy a korábban már koncentrációs táborba elhurcolt Viktor László meghalt, és hát ő most már egy szabad, független asszony, és akkor így létesített kapcsolatot Rickkel, viszont amikor a németek elfoglalják Párizst, és menekülni kell, akkor megtudja, hogy László mégiscsak él, és az utolsó pillanatban elhagyja Rickket. Hát ez egy óriási bonyodalmat okoz természetesen a későbbiekben a filmben.
Tehát akkor szerelmes szempontból nem boldogságos a vég.
Szerelmes szempontból a vég rendkívül romantikus, hihetetlenül romantikus, mert természetesen Rick, aki egy nagyon cinikus alak, akiről persze azért kiderül, hogy aranyszíve van, és hát azért mégis a nácizmus ellen küzd, mert rajta van a Gestapo listáján, részt vesz a spanyol köztársasági harcokban és a spanyol polgárháborúban, illetőleg hát fegyvert szállított a köztársaságiaknak, és hát itt sem nagyon kedvelik a németek Casablancában. Összességében egy nagyon cinikus ember, azonban a végnek a lényege az, hogy úgy szerez útlevelet Viktor Lászlónak és Ilzének, a feleségének, hogy szinte erőszakkal felteszi őket a repülőre, illetőleg az ezt megakadályozni akaró Strasser őrnagyot, a náci őrnagyot a pisztolyával lelövi, és hát ugye a kollaboráns Renault kapitánnyal kijelenti, hogy ez most már majd egy hosszú barátság alapja, és azért itt egy egész kis pillanatra álljunk meg, mert a magyar szinkronban nem szerepel a két nagy ikonikus mondás, amikor ugye megérkeznek a rendőrök, és kijelenti, hogy a tettes ismeretlen, mármint ugye amikor Bogár agyonlőtte a Strasser őrnagyot, hozzák be a szokásos gyanúsítottakat. Ez egy állandóan visszatérő mondta, hozzák be a szokásos gyanúsítottakat, ez egyébként, mint hogy a mai rendőri munkára is egy kicsit vonatkozna. Ez valami miatt a magyar szinkronból ugye kimaradt, és ez annál is inkább fájó, mert Casablancában állítólag van ugye a Ricknek a bárja, amelynek az a neve, hogy Rick bárja a szokásos gyanúsítottakhoz. Tehát a hosszás, és állati népszerűsége van neki egyébként Európából, özönlenek oda az emberek, meg Amerikából.
Ugye 60-es években mutatták be Magyarországon ezt a filmet, tehát valószínűleg nem véletlenül maradt ki ez a mondat, hogy hozzák be a szokásos gyanúsítottakat, hiszen ott azért azokban az időkben is működött a szokásos gyanúsítottak hát, módszere.
Hát elképzelhető, hogy volt ennek egy ilyen háttere, de ha már egyszer a Casablanca című filmet bemutatták a maga valójában, és nem csonkították meg úgy, mint 1952-ben Németországban. Németországban olyan jelenteket vágtak ki belőle, hogy 25 perccel rövidebb lett az egész film. Ha nem csonkították meg Magyarországon, akkor ez a hozzák be a szokásos gyanúsítottakat szerintem belefért volna. Na most természetesen ennek a filmnek vannak annyira ikonikus jelenetei, amik a mai napig demonstrálják a franciáknak a hazaszeretetét. Ez a jelenet arról szól, amikor Strasser őrnagy a félrészeg náci tisztekkel egy náci dalt harsogva énekel Rieg bárjában, ezt Viktor László meghallja, odarohan a zenekarhoz, és rájuk ripakodik, hogy játsszátok a Marseillaise-t. És ez a következő módon hangzik.
Tehát túlharsogják a félrészeg náci tiszteket a Marseillaise-el és éljen Franciaország.
Túlharsogják, és ugye hát az éljen Franciaországot egy olyan gyönyörű, szép arcú fiatal nő harsogja bele a térbe, hogy ez az arc aztán tényleg egy ikonná válik, annak ellenére, hogy hát ugye ez az ifjú hölgy, aki alakította ezt a szerepet, soha életében nem járt Marokkóban, és hát ugye Franciaországban is kevésbé egy hollywoodi színésznő.
De az érzéssel, a szabadság eszmével azonosulni tudott.
Igen, ez pontosan így van.
Nagyon szépen köszönjük, én azt gondolom, hogy ez csodálatos menü, így az ünnepek táján a Casablancát megnézni mindig jó ötlet, ezekkel a háttérinformációkkal pedig még inkább köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.